Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes könyvéből. Mózes könyvének harmadik fejezetéből, az első 10 versből. Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a harmadik fejezet első 10 verséből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan, azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Amen. Kedves testvérek, bőjt van, és tegnap egy kicsit szellemi síkon mozogtunk, por és hamuból indultunk el, bizony por és hamu a mi életünk, hamvazó szerda. Nálunk már nem szokás, de katolikus egyházban ez még a mai napig is élő hagyomány és élő szokás, hogy a bőjtöt tartani kívánó emberek ilyenkor, vagy a bűnbánatot tartani kívánó emberek ilyenkor szertartásosan mennek, és hát ugye az egész testünket, fejünket már manapság nem szórjuk meg hamuval. Régebben, bibliai korokban ez még gyakoribb volt, de jelképesen hamuval kenik meg a homlokukat, keni meg a papa homlokukat. Ez sok mindent jelez, jelzi az életünk mulandóságát, és józanít, kiúzanít, ráébreszt arra, hogy az a világ, amiben élünk, amihez olyan sokszor annyira ragaszkodunk, az csak por és hamu. Ugyan, ami körülöttünk van, nem más. És azzá válik előbb vagy utóbb. De mivel böjt van, és a böjt elsősorban ugye az ételtől való megtartóztatásnak az ideje, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent ez. Hát hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy főleg mi reformátusok, hogy nekünk igazából nem is nagyon kell ez az ételböjt, jó volt nekünk az a szerdai alkalom, amiben ugye elgondolkoztunk szellemi síkon, eszmei síkon az életnek, az értelméről, mélységeiről, az életünk valóságáról, arról, hogy mi az érték, vagy mi az, amit az ember el kell, hogy engedjen. Mit jelent a bűn kérdése, és a bűnnel való szembesülés, az Ádámmal való azonosulás, ugye tetszenek emlékezni. Mondtuk, hogy az embernek fel kell ismernie, hogy azonos Ádámmal, vagyis a bűnben van ő is, és az Ádám bűne, az ő bűne is, és ő maga az életében nem csak hogy tovább viszi születésétől fogva, ezt valljuk, az eredendő bűnt, hanem minden nap tudjuk sokasítani. Minden nap tudjuk terhelni, még a legjobb indulattal is ezt a bűnt. Biztos tetszenek emlékezni, Vég Tamás bácsinak a kedvenc példája, azt több prédikációban is elmondta, amikor a 94 éves néni bement hozzá elintézni a temetését. És hát, hogy előre kifizeti majd, mert a izét már elrendezte a temetőt, a sírhelyet, meg a szertartást, mert szeretné a papot is elrendezni, hogy rendben legyen majd. És hát mindent sikerült is adminisztratíve elrendezni, hogy ugye kis gondokat az inflációval, mert ugye hát még addig lehet, de mondta Tamás bácsi, hogy nem baj, ezt majd elrendezzük valahogy. Csak azt kérdezte meg a nénit, hogy az odafel való utat elrendezte már. És ugye hát kicsit furcsán nézett a hölgy a lelkészre, hogy most mit akar ezzel mondani, hiszen ő nem olyan bűnös ember, világ életében igyekezett tisztességes, erkölcsös, becsületes, jó életet élni, nem nagyon van neki olyan, hogy bűne. Ugye, hogy, mert ugye a bűntől való szabadulás, a váltságot kérdezte a lelki pásztor tőle, és akkor mondta neki Tamás bácsi, hogy hát, tessék ide figyelni, magának legalább 3000 bűne van. És akkor ez, hogy jön ez ki, ugye, és akkor számoltak, hogy hány éves, aztán, hogy naponként az ember, ha nem is szóban, de legalább gondolatban elkövet, legalább, bocsánat, 94000 bűnt mondott, nem 3000, 94000 bűne van. És hogy jön ez ki, hogy naponként a hármat elkövet, mert annyit elkövetünk, rosszat gondolunk valakiről, vagy rosszat szólunk, vagy éppen csak egy rossz mozdulatot teszünk, a 24 órában ez háromszor minimum előfordul mindenkivel, a legjobb akaratú emberrel is, hiszen már csak ha neki Ivánra gondolok, vagy bármilyen más egyszerűbb lelki parancsolatra, akkor ezt nagyon könnyen megsértjük. És hogyha az ember egy évben, 365 napból, hogyha három bűnt számol naponként, akkor kijön az egy év alatt az 1000. És akkor mindenki szorozza föl éveinek számát az 1000-rel. És körülbelül annyi bűnünk van. És ugye a néni ki akart menni, mert látta, hogy sértegeti a pap. Aztán csak visszafogta és elmagyarázta, hogy de hát ebből a bűnből ugye egyet sem vihetünk be a mennyországba, egyetlen egyet sem, mert akkor a mennyország is olyan lesz, mint a Föld. Az pedig nem jó. De Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy ezekért a bűnökért meghaljon, és minden egyes bűnt, azt a személy szerint 35 ezeret, amit én is elkövettem, felvitte a keresztfára és meghalt értünk, pusztán azért, mert szeret, és szeretné, hogyha együtt lennénk vele. Ezt kicsit, hogyha átgondoljuk, akkor nekünk talán ez is jó, az eszmei szellemiség, de nem véletlen ám az, hogy gyakorlatias a bőjt. Nem véletlen az sem, hogy étellel és ennivalóval is az evéssel kapcsolatos. A Bibliában gyakorlatilag majdnem minden bőjt. Sokféle bőjtöt ismerünk, Péter 3 napig bőjtölt, Dániel volt, hogy 17 napig bőjtölt, aztán volt, hogy 21 napig bőjtölt, Mózes 40 napig bőjtölt, ugye Jézus megint 40 napig bőjtölt, tehát sokféle bőjt van, de mindegyik, és nem csak napra vagy hosszra lebontva van sokféle bőjt, hanem van rendszerét tekintve sokféle bőjt is, van a teljes bőjt, ugye amikor semmit nem vesz magához az ember, sem ételt, sem italt. Van olyan bőjt, amiben italt magunkhoz veszünk, az a szigorú bőjt, de ételt nem. Nyilván ezt hosszú ideig nem lehet csinálni, ezek az egynapos vagy háromnapos bőjtök. Aztán vannak az úgynevezett általános bőjtök, amiben a különböző súlyosabb élelmiszerektől, tehát a hústól, mindenféle hústartozéktól tartóztatja meg magát az ember, az élelmi, az édességektől tartóztatja meg magát az ember, ezek azok az általános bőjtök, illetve van részleges bőjt, amikor az ember kiválasztja azt, hogy mitől fogja megtartóztatni magát addig az ideig, ameddig ő elhatározta. Nincsen erre nagyon komoly előírás, Bibliában találhatunk rá példákat, hogy hogyan lehet böjtölni, de ezt mindig az Isten az ember lelkében dönti el, de lelkére helyezi, és mi magunk lelkében döntjük el, hogy milyen étel böjtöt fogunk folytatni, alkohol is benne van például a böjtökben, hogy attól is tartóztatjuk magunkat. Dániel például, amikor a király mindenféle húsos ételt adott nekik ott Babilonban, akkor ők hárman a hústól, az édességektől és az alkoholtól tartóztatták meg magukat 17 napig. Na most felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért pont az étel? Nyilvánvalóan úgy vagyunk vele, hogy hát ez egy természetes része az életünknek, olyan, mint a levegővétel. Valahol enni kell. De talán pont ez az egyik olyan dolog, amit az ember nagyon könnyen bagatelizál. Azt mondja, hogy hát nem is annyira fontos ez, hiszen ha már egyszer az ember életének a része, akkor miért kell ezt annyira feszegetni, miért kell ezt annyira az Isten és az ember kapcsolatának a mérője, vagy az Isten és az ember kapcsolatának a jobbítása szempontjából így pellengére helyezni, vagy így megvizsgálni, mint ahogy a böjtnél szoktuk. Mire jó ez? Hát az a helyzet, hogy azért van ez így, mert ha a Bibliát végigolvassuk, nagyon, de nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az elbukott emberek, akik elbuktak, azoknak az életében nagyon nagy szerepet játszott ebben az elbukásban az étel. Most sok mindenről gondolkodhatnánk, mondhatnám azt, hogy Szodoma és Gomorra, ugye? Ott arra gondol mindenki, hogy valami perverz szexualitás miatt voltak ők ítélet alatt, de nem egészen csak ez miatt. De azt mondja az írás, hogy ott ők hedonista életmód dorbézoltak. Ez azt jelenti, hogy megelégedtek minden földi jóval, tehát jól éltek, jól is ettek. Aztán sorolhatnánk még nagyon sok embert, például ott van Ézsau. Ézsau ugye, aki egy tálentjéért eladja az első szülöttségi jogát. Nagyon sok helyen van tehát az, hogy az ételben, ugye Pál is mondja, hogy ne legyetek olyanok, korintusi levélben, másodikban, hogy mint akiknek a hasuk az Istenük. Nem dorbézolásban és részegeskedésben áll az Isten országa. Ezt az úrvacsorával kapcsolatban is mondja, gyere, nagyon vigyázzunk, nem véletlen egyébként, hogy az úrvacsora is étel és ital, ez fontos, nagyon fontos dolog. És amit most magunk elé kell vennünk és vehetünk, ez a legelső, a lényegi, az úgy mondom, inkább úgy mondanám, hogy a gyújtópontja az ember és Isten kapcsolatának a bűnbeesés. Amiért mi azok vagyunk, akik vagyunk. Nézzük meg, hogy hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe. Ezt is gyakran elszellemiesítik, elpneumatizálják, eleszmeisítik ezt a részt. Elfilozófálgatunk rajta, elteológizálgatunk rajta, hogy ott van az a fa, ott van az életfája, ami az életet jelenti, ugye írja előtte az Isten, hogy elhelyezte az embert az Éden kertjébe, fogta, az Éden kertjébe helyezte, ugye a második rész 15. versében, és parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod, mondja a 17. versben, a második részben. Tehát úgy ez olyan szellemi, olyan filozófikus dolog, hogy ott van a jó és a rossz tudásnak a fája, így igazából azt jelenti, hogy tudja a jót és a rosszat, hogy okos lesz, az életfája meg az, hogy örökké él. És És aztán amikor meg eszik róla, akkor azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ez az evés, ez azt jelentette, hogy engedetlen lett parancsnak, és akkor már megint szellemi, filozófiai síkon mozgunk, hogy az élet és a halál között választott az ember, és akkor tulajdonképpen az engedetlensége a halál választása volt, a nem élet választása. De mi történik, ha egy picit tényleg a történetet olvassuk és nézzük? Azt mondja az írás, hogy ott van a kígyó, aki ravasz. Régen még a kígyó az csak egy állat volt, aki tényleg ravasz volt, későbbi teológiai gondolatok helyezik bele a sátánt. Valahogy ezzel mozgatták meg a kísértőt, megszemélyesítették. De nagyon plasztikus a megszemélyesítés, hiszen gyakorlatilag a világon mindenki valamit megszemélyesít. Ha azt mondom, hogy szék, akkor mindenkinek az azon való ülés jut eszébe. Azt mondom, hogy ágy, akkor mindenkinek az a fekvés és az alvás jut eszébe. Természetesen, ha valakinek azt mondták, hogy kígyó, akkor mindenkinek eszébe jutott a ravasság és a gonoszság. És azt mondja, hogy nem ehettek a kert egyetlen egy fájáról sem. Mindenki tudja, minden nő, hogy lehet megfogni a férfit a hasán keresztül. Ebből is látszik, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát valahol innen indul a történet, amikor a nő meghallja a kígyótól, hogy hát most az evéssel gond van. Az evéssel gond van, gondolkozzunk egy kicsit az evésről. Nem lehet enni egyetlen egy fáról sem. De minden fáról lehet enni, csak egyről nem lehet enni. Mert akkor meghalunk. És akkor átfordítja a gonosz gondolatot, nem. Ez így nem igaz, nem haltok meg, hanem tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És mit olvasunk? Azt mondja, az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből és evett, majd adott a bele lévő férjének is, és ő is evett. Eszünk. Gyakorlatilag mi történik? Az ember, az asszony és a férfi, Ádám és Éva, ki eszi magát a paradicsomból. Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos. Megkívánta a gyümölcsöt. Nyilvánvalóan, hogyha ott nem egy finom gyümölcs lett volna, akkor talán még egy picit el is gondolkozott volna azon, hogy egye meg, ne egye meg. De ez a kívánatos, a régi Károli egyébként szebben, plasztikusabban fordítja, azt mondja, hogy finom, hogy vágyat keltő. Hogy összecsordul a nyál a szájában az embernek, ha ránéz arra a gyümölcsre. Nem mondja, hogy mi, csak hogy gyümölcs. Az almával azonosították középkorban, a középkori, inkább elsősorban grafikusok és festők, mert valahogy meg kellett fogalmazni, hogy milyen az a gyümölcs. Hát az alma volt a legkézenfekvőbb. Finom. Együnk. És esznek. És olyan szépen mutatja, hogy ott még egység van. Az asszonnyal beszélget a kígyó, de ott van a férfi is. Nem szól, nem szólaltatja meg a Szentírás, itt most neki még nincsen szerepe, de ott van a férfi is, és eszik ő is. Van egy egység. Eszik az egyik, eszik a másik. Milyen nagy veszekedések szoktak lenni egy-egy családi ebédnél. Hogy általában szeretjük a családi ebédeket, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor a nagy családi ebédek a legneurologikusabb pontok, mert ott nagyon sokszor kijön az embernek a gondolata, olyankor is, amikor nem kéne, és elmondja, mivel hogy az egy nyitott közösség, amikor eszünk, akkor különösképpen nem csak az emésztőrendszerünk nyílik meg, hanem nyitottá teszi az embert, és együtt, ha esznek, akkor a psziché is megnyílik, és nyitottabbak lesznek az emberek egymás felé, és akkor könnyebben elmondanak dolgokat. Az evés egyébként többször visszatér, például a 23. Zsoltárban énekeljük is, hogy az én ellenségim ellen asztalt terítesz nekem az én ellenségim ellen. Ez azt jelenti, hogy a lehető legnyitottabb, lehető legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerül valaki az ellenségével szemben, és mégsem fél. Mert ő az ellenségével szemben ő nem páncélba öltözik, nem harcra kész, íjat feszít, hanem asztalhoz ül és eszik. Ugye olvassuk, hogy Dávidnak az egyik fia úgy ölte meg a másik fiát, testvérét, hogy elhívta őt egy ilyen birkákat megnyíró, aztán a birkákból egy nagy vacsorát készítő vacsorára. Ott egy asztalnál ültek le, ott mindenki kiszolgáltatott volt, és ott akkor őket megölték. Szóval az evés. Az evéssel igenis az nagyon komolyan összefügg a bűn kérdése. Ugyanis a gyomor király az nagyon komolyan uralkodik ám az életünkön. Nem is tudjuk egyébként, hogy mennyire. Nemrégiben vettem figyelmes egy olyan reklámra, biztos látták már a testvérek, ha tévét néznek, sajnos minden, még a híradók között is reklámok vannak, és akkor már nem is lényeges, tudom, hogy melyik terméket reklámozzák, de biztos, hogyha azt mondom, hogy szeresd pocakot, akkor lehet, hogy eszébe jut valakinek, hogy ez milyen reklám. Nem biztos, hogy rossz egyébként, mert abban a reklámban pont nem egy dohajkodós dologról beszélnek, tehát nem húsról, vagy valamilyen nagyon megterhelő ételről, hanem egy könnyű ételről, egy könnyű ételfajtáról, de azért olyan érdekes, hogy ott meg is személyesítik, ott ül a pocak az ember hasán, és hogy azt szeretni kell. Valóban milyen az életünk? Mennyire vagyunk mi alá rendelve szokásainknak, és ezen belül pedig az étkezésnek? Nagyon rejtett egyébként ez az irányítás. Akkor tudjuk meg igazán, hogyha kipróbáljuk. Hogyha megfosztjuk a trónjától. Ha nem ő vezérli az életünket, hanem megpróbáljuk mi vezérelni ebben a tekintetben is az életünket. Én sokszor azt gondoltam, hogy ez nem is annyira nehéz. Hiszen aki ismer, az tudja, hogy nekem van úgy, hogy eltelik egy fél nap is, hogy nem eszem. De nem azért, mert nem akarok enni, hanem azért, mert számomra az étel fogyasztása sok más dologgal szemben másodrangú. Ez egészségtelen is egyébként. Ez nem azt jelenti, hogy nem a hasam uralkodik rajtam, hanem azt jelenti, hogy felelőtlenül táplálkozom. Tehát nem reggelizem, hanem majd később bekapok valamit, vagy csak iszok egy kávét, és akkor elmegyek egész délig, vagy van úgy, hogy egész délután 3 óráig is nem eszem igazából, csak iszom valamit. És épp ezért azt gondoltam, hogy ez egyszerű. Én majd fogom magamat, és akkor böjtölök, és akkor majd nem is olyan nagy ügy, hogy nem eszem bizonyos dolgokat. Az első nap még nem is volt olyan nagyon nagy probléma, de este azért már hiányzott, mert ugye ebbe benne volt az édesség is, meg a hús is, és a második nap már úgy kezdett fájni a fejem. És nagyon-nagyon-nagyon megerőltető volt, hogy ne nyúljak a hűtőbe, és ne vegyek ki valami édességet. Azt nagyon szeretem. Aztán, amikor hús is került valahol az asztalra, akkor aztán rájöttem, hogy bizony, nem olyan egyszerű ám ez, mint ahogy én gondolom. Nagyon is megerőltető. Mert Ilyenkor az embernek az ösztöneiből jön elő az, amit addig rejtett módon nem vett észre, hogy irányítja az életét. És azt is tudnunk kell, hogy a mai modern ember egészségügyileg is egyébként nagyon jó a bőjt, mert a mai modern ember legalább 2 kilónyi tartósítószert és színezzéket eszik meg a gyors, illetve a tartósított nagy multi áruházakban árult élelmiszerekből. Tudjuk, E303-as, meg 133-as, meg sok minden van ezekben az élelmiszerekben. Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy ezek most mérgek, de felgyújnak a szervezetben. És hogyha rendszeresen táplálkozunk velük, nincs egy olyan időszak, amikor azt mondja a szervezet, hogy most már a tartalékokat kéne égetni, akkor ezek ott maradnak bent és mérgeznek. Hozzászokik egyébként az idegrendszer, hozzászokik a szervezetünk, és hát ugye azt mondják, vagy azt mondták azok, akik már böjtöltek, vagy jobban ismerik a böjtöt, hogy amikor a második-harmadik napnál az ember csak folyadékot, meg gyümölcsöket eszik, akkor ezek elkezdenek égni, elkezdenek kiürülni a szervezetből, leáll az emésztőrendszer, legalábbis az a része, amely, de az orvosok ezt lehet jobban tudják, az a része, amely a fehérjéket bontja le, illetve amely a húsokhoz, illetve a cukorhoz szokott, és elkezdi a mérget kiüríteni az emberből, akkor az fájdalmas. Sokszor azért fáj az embernek a feje, amikor ilyen böjtöt folytat, tehát ettől ne ijedjünk meg, hogyha valaki éppen ezt elkezdi, és a második, harmadik nap egy fejfájás gyötri, az nem az ördög műve, nem az ördög küldi rá a fejfájást, hanem ez egy szervezet, a szervezetünknek ez egy reakciója. Tehát az étel, a fizikális étel böjt. Testvérek, hogyha a bűnbeesés egyszerűen fogalmazva evéssel történt, akkor az evésnek valószínűleg van köze ahhoz, hogy az ember felismerje, vagy közelebb kerüljön a bűnéhez, illetve az őt Istentől elválasztó bármihez. Itt, amikor olvassuk tovább, akkor látjuk, hogy megnyílt a szemük, és látták, hogy mezítelenek, vagyis meglátták, hogy van takargatni valójuk, ugye lehet szó szerint is érteni, de ebben sokkal több a lelki tartalom. Valamit el akartak leplezni. El akarták leplezni mohóságukat? Igen. A mohóság nem csak az étel után, mert az étel utáni mohóságon keresztül a lelki, szellemi mohóság is győzött rajtuk, tehát ez egy bűnfajta, ami aztán azt eredményezte, hogy engedetlen lett a cselekedetük, ami evésben nyilvánult meg. Tehát, hogyha megfordítjuk egy picit a dolgot, akkor, hogyha evésben megpróbálunk rendszabályozni, evésben megpróbálunk valamit magunkban, valamiért megkötni, akkor visszafelé fordítva a dolgot, szellemi és lelki oldalon felismerjük azt, hogy miben voltunk engedetlenek. Miben lett az életünk helytelen. Miben lett a kapcsolatunk romlott az Istennel. Miben romlott meg az Istennel való kapcsolatunk. És hát nagyon jelképes az is, de nagyon plasztikus, amikor meghallják az Istent, akkor elrejtőznek. Mindig arra gondolunk, hogy az Isten elrejtőzik előlünk. De azon gondolkoztunk-e már, hogy mi hányszor rejtőzünk az Isten elől? Mi magunk mennyiben és mit rejtünk el az Isten elől? Vannak-e megbeszéletlen dolgaink az Úristennel? Érdekes, mert az Úristen elől egyébként nem lehet elrejtőzni, és nem lehet elrejteni semmit. Látta őket, Ja, nagyon jó a kérdés, hogy mégis hol vagy, mint hogyha nem tudta volna. De nagyon jó a kérdés nekünk is. Így a böjt elején, mi most hol vagyunk? Hol vagy te most, ember? Hol állsz éppen? Nagyon jó a böjt arra, hogy megtaláljuk magunkat. Hogy hol vagyunk. Természetesen mindig az Isten előtt. De vajon tudjuk-e, hogy előtte vagyunk? Ádám, hol vagy? Ugye nagyon jó kérdése az ember tragédiájának, meg nekünk. Legyen ez a böjtünk ebben a kérdésben, így az evéssel kapcsolatban is előttünk. Azt mondja nagyon sok ember, én magam is tapasztaltam, hogy ha érdekes, hogyha valóságos fizikai böjtöt folytat az ember, ha elkezdünk, és ezt tudom mondani, javasolni reformátusoknak, nekünk is, mert mi azért ebben egy picit úgy intellektualizáltuk a dolgainkat, tehát mi nagyon intellektuálisak vagyunk, és mi nem nagyon szeretünk ilyen spirituális dolgokkal foglalkozni, mint a valóságos ételböjt, de mégis tegyük meg, mert amikor az ember szervezete fizikálisan elkezd tisztulni, akkor azzal együtt, mivel a test és a lélek egy, ezt már az orvostudomány is helyen közel vallja, azzal együtt elkezd tisztulni a lélek is. És amikor Dániel például böjtölt, akkor a böjtje végén angyal hozta az üzenetet, az isteni üzenetet, a választ a böjtjére. Amikor az ember böjtöl, akkor megtisztul, és fogékonnyá válik, különlegesen fogékonnyá válik az Isten megjelenéseire, az Isten üzenetére, az Isten válaszaira. Persze, hogy olvassuk egyébként is a Bibliát, van minden nap kapcsolatunk az Úristennel, de úgy, ahogy az autót karban kell tartani, pedig jól működik egyébként, mégis azért működik jól, mert néha nagy szervizt csinálunk, nem árt, hogyha az embernek fizikálisan is, és ezzel együtt spirituálisan is van egy nagy szervize, amikor különösképpen is megjelenik az Isten is, Istennel való találkozás élményt, egy fokozottabb Istennel való találkozás élményt élhetünk meg. Mikor volt az például, hogy valakinek angyal jelent meg, és adta át az üzenetet? Hát ez egy különleges dolog. Nem azt mondom, hogy minden böjtnél ez lesz majd a vége, de higgyük el, tapasztaljuk meg, hogy van ilyen. Nem, most nem azt, tehát nem fiatalnak kell hozzá lenni, hogy elkezdjük. Minden esetre azért nem árt egészségesnek lenni, szóval aki böjtölni szeretne, még mielőtt elmennénk innen és rögtön elkezdenénk egy böjtöt, tegyük meg, de azért vizsgáljuk meg egy picit magunkat, vizsgáljuk ki magunkat, tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy gondolja át, nem biztos, hogy célszerű mindenféle böjtöt, gondolja át, hogy milyen böjtöt akar csinálni, hogyha tényleg szeretné, mert egészségügyileg is ne menjünk bele bakikba, tehát ne tegyük tönkre magunkat. Ettől függetlenül azért mégiscsak javaslom, hogy próbáljuk ki bármilyen jellegű, háromnapos. Kezdjük egyébként jobb egy egynapossal, vagy egy háromnapossal kezdeni, nem rögtön egy 40 napossal, mert azért az eléggé húzós tud lenni. De csak bátorítani tudok mindenkit. Azért, mert pusztán azon túl, hogy ez egy óriási jelkép itt a Bibliában, hogy a bűnbeesés és evéssel történik. Ugyanúgy azonosítjuk magunkat Ádámmal, a mi bűneinkben is ott van az evésben való bűnözés is. Mégis ennek is lehet egy áldott eszköze a böjt, hogy pontosan az evésen keresztül és az evés megtartóztatásán keresztül fosztjuk meg az énünket, a bennünket uraló trónról, és helyezzük erre a trónra Krisztust, aki az életünket irányítja. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, olyan hétköznapi és egyszerű dolog az evés. Te is ettél. És azt olvassuk, hogy amikor bődöltél 40 napig ott a pusztában, ahogy Máté írja, a végén megéheztél. Olyan hétköznapi dolog megéheznünk. És olyan egyszerű válogatás nélkül ennünk. Vagy talán még művészetnek is tartjuk, hogy megválogatjuk azt, amit eszünk. Kérlek, segíts nekünk, hogy emberi létünket mélyebben megértessük. Talán ebben a létben az egyik legfontosabb az élelem, annak a magunkhoz vétele abból segíthet, hogy az élet a lét valóságos értelméhez, a mi egzisztenciánk valóságos lényegi tulajdonságaihoz közelebb kerülve, hozzád is közelebb kerüljünk. Sőt, hogy bennünk is megjelenjen. Még jobban lássunk meg téged. Kérlek, segíts! Ha mi el akarunk kezdeni egy böjtöt, akkor legyél velünk. Add a te bölcsességedet ahhoz, hogy jól tudjunk ebben is szolgálni neked. Hogy a mi életünk ne a gyomrunk által uralt élet legyen, hanem mi magunk uralkodjunk rajta. Így legyen közösségeinkben, minden élettérben, ahol vagyunk Jézus Krisztus nevében. Kérlek, imádkozom a betegekért, akik szenvednek, sokszor talán akaratukon kívül böjtölnek a szó mindenféle értelmében. Legyen a mi, úgymond idézőjelben egészséges böjtünk, őértük való is. Hadd tartóztassuk meg magunkat azért, hogy te ne tartóztasd vissza üzenetedet. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.